Hát szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a kettes számrendszer, és nyilván ti is örültök, még ha a dugóban álltok is, hogy ilyen csodálatos napsütés van odakint, és úgy tűnik, hogy az egész hétvégénk napsütéses lesz.
Már egy kicsit sokkolóan érkezett ez a meleg, mert mindenki jól érzi magát, és egészséges. És nagyon sok szeretettel köszöntjük vendégünket, Szabó Stein Imrét itt a kettes számrendszerbe. Szia!
Szervusztok.
Aki még a reggeli elsőhöz öltözött fekete, hosszú nyakú garbóban.
Viszont azt beszéltük Dórival, hogy velünk kezded a hétvégédet, ugye péntek délután, ha nézhetjük ezt így, hogy milyen volt a heted?
Milyen volt a hetem?
Miről szólt a heted?
Alapvetően 80%-ban munkáról szólt, és ez egy elég kusza hét volt egyébként, egyszerre sok minden pörgött. Nem az a hét volt, amikor megnyugtató választ kapsz égető kérdésekre, hanem a kérdések felvetéséig jutsz el. Tehát...
És ilyenkor te nyugodtan mész hétvégézni, tehát be tudod csukni a munka ajtaját?
Nem, nagyon régóta nem élek úgy, vagy nagyon régóta úgy élek, hogy nem nagyon van dedikált helyzeteken túl, egyszerűen nem csinálom azt, hogy azt mondom, hogy van ilyen munkatársam.
Aki azt mondja, hogy összecsukja a laptopot?
Rigorózusan péntek délután 5-től nincs az a akut probléma, amivel őt el lehet érni, de ez ugyanúgy vonatkozik az ünnepekre, még azokra is, amiket ő nem vesz komolyan. Tehát van ez a fajta mentalitás. Szerintem bizonyos munkáknál egész egyszerűen ez nem életszerű, vagy nem profi.
Mondta, ezt akartam kérdezni, hogy ez régóta kollégád? Mert ez sokáig tartható egy ilyen munkakapcsolat? Vagy igen. Ő sokáig tud működni egy ilyen helyzetben? Én nem nagyon ismerek ilyen embert.
Ha az illető mondjuk egy... Most nem akarom kiadni, de hogyha mondjuk olyan területen dolgozik, mondjuk egy tévébe dolgoznánk, és szerkesztene, vagy olyan területen dolgozna, hogy mondjuk egy klasszikus kommunikáció, mondjuk egy krízis kommunikáció, akkor valószínűleg már nem nagyon beszélgetnénk munkaügyben, biztos nem. De ő egy ilyen vizuális művészeti ágban dolgozik, ahol tulajdonképpen egyébként bőven lehet a tehetséggel pótolni azt, hogy valaki ennyire, mit tudom, ilyen betartja a rendet. Én szoktam tőle kérdezni, ugye milyen belső rendhez próbálsz alkalmazkodni? Tehát mi ez a... Nem vicces ez talán, de én azt hiszem, hogy ez egy önvédelmi reflex, érted? Tehát ő valószínűleg megtanulta azt bizonyos élethelyzetekben, amikor megpróbálták kitiporni belőle a...
Még a hétvégén, még létszim, ezt csináld meg, még azt le kell adni. Szombat délután.
Marketinges, igen, és akkor... Na, szóval... De én nem szoktam ezt csinálni, tehát hogyha mondjuk nagy ritkán elmegyek írni, tehát vannak ilyen, akkor az viszont halálkomoly, tehát akkor viszont egyszerűen nincs telefon, meg ilyen baromság.
De ez azért van, mert még te is az a generáció vagy, ahol ezt kellemetlen és ciki, hogy leteszem a munkát, hanem állandóan csak dolgozni kell, mert az az identitásunk, akkor érezzük értékesnek magunkat, meg akkor érezzük azt, hogy építünk, és hogy egyszerűen a pihenés, ne hagyj Isten, néha lustálkodás, azok tulajdonképpen szitokszok, szégyelni való dolgok.
Egyébként ebbe így nem gondoltam bele, de szerintem igazatok van, igen.
De szerintetek a mostani generáció már úgy nemelkedik, hogy nekik ez így meg van engedve?
Hát most nem általánosítanék, de szerintem sokkal...
Mert amit mondasz, az abszolút így van. Tehát, hogy én fel tudom idézni a gyerekkoromat, fiatalkoromat, hogy ugye mindig oda kellett állni a hangszerhez, mindig gyakorolni kellett, mindig kellett csinálni, de közben nekem folyamatosan mondjuk igénye volt arra, hogy csak gondolkodjak, vagy csak legyek, és átfutassam a fejemen a dolgokat, és soha nem hagyták, mert mindig... Menni kell, csinálni kell.
Igen, de azt ne felejtsd el, hogy igen, tehát most nem ebbe az irányba akarunk kanyarodni, meg egyáltalán vagyok szociológus, meg...
Én magadról beszélj, igazából csak rólad kérdezem.
De mindig jó, mintha azt mondom, hogy nem vagyok pszichológus, tehát hogy nem vagyok szociológus, de azt gondolom, hogy a nagyon fiatal generációt, amelyik a 17-től 20-valahányig, ők, én azt gondolom, hogy tök más, valóban teljesen más, másképp működnek, másképp állnak a viszonyulnak a világhoz. Nem mernék sarkosan fogalmazni, tehát nem minősíteni akarom a dolgot. Az biztos, hogy ez a fajta ilyen alapos építkező rendszerben gondolkodó mentalitás, ami szerintem a mi generációban benne van, ez jóval kevésbé lesz meg nekik. Más szempontból azt gondolom, hogy sokkal jobbak az önvédelmi reflexeik.
Tényleg?
Igen, olyan értelemben, hogy nincs neki bűntudata, vagy nem verte bele senki, vagy úgy gondolom, hogy szerzett öröklet jogának gondolja, vagy tartja azt, hogy, hogy többet foglalkozzon magával, és ki tudja zárni a követ. Azt ez mire fordítja, hogy az online térben elveszik, vagy esetleg belegondol abba, hogy az ő generációja pekesebb generáció.
Tényleg?
Százszor pekesebb, ebben a pillanatban egyértelműen ezt kimerem jelenteni.
Miért? Ez teljesen nagyon durva felé kanyarodtunk el, mert ugye, mert azt nem mondtuk el a titulusaidat egyébként, ezt elfelejtettem mondani, és Szabó Stein Imre, egyébként biztos mindenki a nevét hallotta már, hiszen a Magyar Televíziós Stúdió című kulturális műsorából, akár még a 90-es évek elejéről, és utána, mint író, műfordító,
kommunikációs szakember. Hogy egyébként mennyi minden szokott lenni a neved mellett, mert hogy író, műfordító valóban általában ezzel kezdődik mostanában, de műsorvezető, kulturális menedzser, kommunikációs stratéga.
Stratéga, igen.
Figyelj, mert mindegyikre van egy kérdésünk majd. Producer, rendező, és a többi, és a többi. És,
igen.
És hogy
igen.
Akkor most kanyarodjunk vissza, mert egyébként tényleg érdekes, hogy a te nevedet valahogy mindenki ismeri,
de mégis
mindenki mást kapcsol hozzá. Igen, ez nagyon érdekes. De nem itt tartottunk, csak ezzel tartoztunk a hallgatóknak.
Hogy felvetetted ezt a nagyon érdekes dolgot, és ez egy nagyon magas labda. Engem például nagyon érdekel, hogy nagyon sokan a mostani fiatal, tehát ilyen 20-as generációból tényleg ezt kijelentik, hogy már pedig az ő dolguk sokkal, de sokkal nehezebb, mint akár a szüleiknek a fiatalkora volt.
De ezt minden generáció így gondolja.
Igen, de hogy ezt hajlamosak ezek a szülei, tehát a szülői generáció megerősíteni, és most te is erre ráerősítettél, szerinted miért van ez? Hogy ők elveszed, vagy nekik rosszabb.
Vannak objektív oka, és vannak évtizedes távlatokban mérhető mélyebb okai. Ez utóbbi egy hosszú műsort ennek, és nagyon nagy szakértelem kéne ezt közérthetően elmondani. Amit én gondolok, az a konkrét okok szerintem eléggé egyértelműek. Tehát vegyünk mondjuk egy 18-19-20 éves fiút vagy lányt. Hát két év kapásból kiesik, képzeld el azt, hogy 16 éves
ez
vagy.
Ez iskolában.
És bejön ez az egész őrületesen nehezen, és sok roncsolást okozó pandémikus cirkusz, amit azért nem nevezek cirkusznak, mert valóban veszélyes és komoly dolognak gondolom. Tehát én nem vagyok ilyen tagadó, én azt gondolom, hogy ez valóban egy óriási sok volt és megrázkódtatás. Kiesik két éved. Az a két év, amikor a legfontosabb szocializációs lépéseket megteszed, mint férfi vagy nő. Tehát a fiúból férfi. Tehát, hogy azért akár partnerkapcsolatok, egyáltalán
ami
kiismered magadat.
Ami nyilván egy szociális kapcsolódással kell
történni. Aztán nézd meg azt, hogy ők egymással való. Én azt látom, hogy eléggé elszigetelődnek egymástól, sokkal kevésbé adódnak természetesen olyan szituációk, amik egy valóban jó házi bulihoz vezetnek, vagy egy ilyen tét és szorongás nélküli kötetlen együttléthez, ahol becsapódnak érdekes figurák, aztán vagy jobban leszel vele, vagy nem. Szóval, hogy én nem látom ezeket a mozgásokat közöttük. Persze én nyilván például a fiamon keresztül látom ezt, egy esetleg másik példa, de azt hiszem, hogy ez úgy visszag objektíve megállapítható. Aztán egy szarabb időszakba zuhantak bele. Tehát egy gondolatilag kicsit zűrzavarosabb, eléggé könyörtelen, borzasztóan keményen kapitalista világba zúdultak bele, Európa tök más. Érted? Szóval gyakorlatilag én azt gondolom, hogy magányosabb, útkeresőbb helyzetben lesznek, úgy, hogy sokkal kevesebb lesz a kollektív támogatóerő, ami akár generációs szinten működhetne. És akkor ott vannak a párkapcsolati nehézségek azóta, most nem minősítem egyáltalán a dolgot, de nyilván ti, mint nők, talán ezt így elfogadjátok, hogyha szépen fogalmazok, hogy ilyen értelemben a sok komoly problémát felvetett a MeToo mozgalom, de ugyanakkor rohadtul nehéz is tette egyébként a természetes közeledést, tehát egy olyan világban fölnősz fiatal ember, nem adott megoldást, a szorongást, a félelmet és a joggal való fenyegetőzés hálószob, tehát gyakorlatilag a jog beköltözött a hálószobába, és azért azt gondolom, egy fiatal, tehát hogyan kötetlen tapasztalatszerű ismeret ismerkedés nélkül, hogy a fenébe ismeri meg magát. Hogyan fenébe tud megismerni mást. Ahol minden egyes szóra még egy kicsit becsípett állapotban, és rettenetesen figyelni kell, hogy ne egy valami fajta
botrány legyen belőle.
Botrány vagy vált. Tehát hogy azért ezek nagyon nehéz menetek. Most itt szerintem ez egy... Ez ennyit
igen,
látok.
Én is azt gondolom, hogy
nehezebb.
Igen,
szóval
igen.
Nehezebb, és egyébként sok megérdemlik a támogatást, nagyon sok innovációt, elképesztően új tehetség, kutakat és forrásokat látok bennük, és valahogy ki kéne találni, hogy hogyan lehet őket így segíteni. Tényleg kétszer-háromszor nehezebb helyzetben vannak, mint mi voltunk egyértelműen.
Kanyarodjunk akkor rád, hogy te milyen voltál, jó? Mert hogy mind a ketten rácsodálkoztunk a Dórival, mert akkor ezek szerint azért a 90-es években voltál már úgy fiatal, hogy akkor...
Végigkezdted az egyetemet.
Befejezted az egyetemeidet, ja. És elkezdtél csodálatos magyar televízióba dolgozni akkor.
Igen.
De csodálatos volt?
Hát figyelj, azért én azt néztem, hogy az akkori stúdió 93-97 között voltál ott. Aki nem tudja, esetleg a stúdió az egy ilyen nagyon vibráló...
Stúdió című műsor.
Kulturális magazin volt, Szegvári Katival, Érdi Sándorral, Kepes Andrással dolgoztál már még?
Persze.
Már Baló Györgyel, szóval olyanokkal, akiket
Vinko
ma
Józsi.
Már...
Igen.
Vinko Józseffel, akik ma hát élő legendák, egyesek már sajnos nem élnek közülük, de hogy hát tőlük tanulni talán az azt jelenti, hogy a tévézés nagyon stabil alapjait lehet eltanulni, megtanulni tőlük. És igen. Te ott voltál ebben a stúdióban, szóval mesélj róluk.
Más korszak volt, szóval én mindig egy ilyen kicsit eleve már a bölcsészkarom kicsit párhuzamosan építettem. Tehát
hiszen a gazdasági főiskolát is csináltad közben.
Igen, de onnan ott azt mindegy. Azt
abba hagytad? Azt
nem hagytam abba, nem szoktam abba hagyni dolgokat. Én befejezek dolgokat.
Ne ezt felérjük, erre visszatérünk.
Nem ez a típus vagyok, de felvételiztem, és akkor nappalira átmentem oda, és az másikat pedig becsületből befejeztem. De igazság szerint ott azért a legvadabb ilyen író és alternatív körökbe belezuhantam, én magam doboltam, egyébként volt egy zenekarunk, az Iván Lendül, egészen hajmeresztően érdekes és kemény koncertek is voltak, de közben megjelent az első kis segényem, és akkor egyszer csak elkezdett beszippantani a tévé, és akkor egy kisvártatva bekerültem a stúdióba. Azért a stúdió, ugye, az úgy kell elképzelni, hogy a műsor, képzeljük el megint.
Jó, hát ma már nem lenne vibráló.
Kedeste van, de ugyanolyan
vibráló. Még olyan vibráló nem.
Attól függ, ki csinálja.
Hát beszélő fejek. Hát
figyelj, a legérdekesebb műfaj. Alapanyag a mai napig, itt az a probléma, nagyon megfogyatkoztunk azok, akik ebből anyagot viselni. Tudnak csinálni. Ebbe Vitrainak igaza volt, hogy ez mindig, amíg a világ, ez a legnehezebb és a legérdekesebb cucc, ennél nagyobb attrakció nincs. Itt az a baj, hogy az emberek nem tudnak már beszélgetni, vagy valami szándék mentén beszélgetnek, vagy azokat a beszélgetéseket látjuk, akik valaki A, be akarja B-t húzni a csőbe, vagy valamilyen gondolati rendszer érdekében próbálja kimondatni vele azt, amit hallani akar. Szóval azért egy mély interjú az egy rohadt nehéz műfaj. Én nagyon, tehát az a szakma csúcsa volt tulajdonképpen, az egyik csúcsa volt akkor, és az, hogy én úgy tudtam oda bekerülni, hogy az Érdi látott bennem valamit, és rögtön totális szabadságot kaptam, ezért azt tudom nyugodtan mondani, hogy igazából én nem tanulni mentem oda, elég nagy arcom volt, tehát én egy tök más stílust, más generáció voltam, én voltam a Börzsek is csávó, aki mit tudom én, a Kusturicával úgy csinál interjút, hogy abból hát vitás veszekedés van, vagy annál is több, vagy szóval, hogy...
Igen, ez is sorolt, Quentin Tarantino.
Meg volt a Bob Geldof,
Bruce
volt
Willis.
Persze, hát ezek meg a
Joseph Heller.
Joseph Heller két nagy interjút is műholdott, de hát lényegében ott majdnem mindenkivel. És ugye én mélyebbre próbáltam menni az interjúba, soha nem a bulvár magánéleti dolog, én tényleg azt gondolom ebből, ilyen szóval tök konzervatív, hogy ez nem szerete, ez nem érdekes, ez csak olcsó, és íze. Ha valakinek ez fontos eleme, az élete fontos eleme, az más, érted, ez egy struktúra, ha erre építi az életét, vagy valami, nem ez az érdekes egy emberben. nem ez érdekes. Tehát jó mély interjúnál kettővel mögé lépsz, és egyébként egy olyan rezgés vagy helyzet alakul ki, amikor az ember megbízik a másikban, bár tudja, hogy abszolút tétre megy, nem ellensége, nem barátja a másik, de egy olyan mélységbe, egy olyan zónába, egy olyan hullámhosszra tud a beszélgetés menni, ami olyan dolgokat is kihoz belőled, amit te magad sem szoktál magad a fürdőkádba végigbeszélni, vagy általában nagyon keveset beszélgetünk önmagunkkal, vedjük észre, tehát nem így van, tehát ilyen végtelített körökben. Az se jó, de hogy mennyire struktúráltan, tehát hogy ezek ilyen messzire mutató, nagy összefüggéseket létrehozó dolgok.
Hát nem, tegyek be, jött pedig... a kávéban,
ne, nem, ezek abszolút messzire mutató, és nekem kell az, hogy hát most már annyira tudom ezt megtenni, annyira környezetem hagyja. Tehát,
Na de neked honnan volt a tudásod, bátorságod ehhez?
Hát ugye én mindig, amikor elkezdtem kibicsaklani így a tévé felé, és közben megcsináltam
kibicsaklani, bocsánat.
Akkor csináltuk a törökfürdőt, ami akkor a legavantgárdabb irodalmi folyóirat volt. Nagyon botrányos koncerteket csináltunk ott a Toldi moziba lenne az izé, mindegy, ezt nem is akarom fölidézni, de hogy ez ugye akkor is párhuzamosan ment, és vagy kialakult, én a televíziózásnak ezt a szintjét viszont egy értékes közlési módnak találtam. De a barátaim egy része, akik...
ők alternatívak voltak ahhoz.
Egy kicsit ciki lett, hogy most akkor ebben az alternatív mész, igen, ami persze olyan az életám, hogy mit tudom én, ugyanaz a haver fél év múlva, amikor látta, hogy a stúdióban ott vagy, azért a stúdió egy 2,5 milliós nézettségű esti főműsoridős adás egy 10 milliós országban, erről
jó,
beszélünk.
Jó, még 3 tévé volt, vagy annyi se.
Nem, akkor nem volt még.
Vagy még annyi se.
Akkor a Magyar Király Televíziót, és a stúdió volt szerintem a leg, hát nem akarok hülyeséget mondani,
nem néztek
de,
mást.
Hát 2 millió fölötti nézettséged volt, szóval egész, tehát nagyon komoly. Ma semmelyik műsor nem
tud ilyet egyszer vagy hozni. Ott, és másnap már ismer mindenki az utcán.
Hát akár úgy, és hogy a szerzői műsorod van, tehát nem egy bemondó vagy, hanem te vagy a szerkesztő műsorvezető.
Akkor komoly befolyással bírsz.
Én voltam a rendező is, tehát hogy én próbáltam ott egyébként egy külön filmes irányba menő képi nyelvet is a riportok mögé rakni. Nekem belemenősebb, vagányabb interjúzási stílusom volt, amit az Érdi hagyott volt, az idősebb kollégák elnéztek, és szerintem egy viszonylag külön irányt képviseltem. Ugye a Kepes, aki tehát nyilván jó, jelentős korkülönbség van köztünk, ő éppen akkor már ment kifelé, vagy már nem is csinálta éppen, ő például egy világpolgár, nagyon művelt, több nyelven beszélő,
de Vinko is.
A Vinko ugyanúgy, mint én, egy kicsit a brahista volt, de ő a vadabb bekérdezős figura volt, én pedig inkább az a mérhetetlen, de megbocsátható Gőggel beszélgettem mindenkivel, hogy minimum egyenrangú partnernak éreztem magam, én is egy alkotó vagyok, te is. Tehát mondjuk volt olyan az Andrzej Vajdával, amikor megkértem, hogy hagyjuk abba, mert nem éreztem úgy, hogy izé. Tehát, hogy...
Mi? Mit nem éreztél?
Hát itt rendezek éppen valamit.
Nem érezted a rezgést?
Nem. A lekezelés szó az nem, mert akkor már ilyen izé, tehát ha úgy érzed, hogy lekezelnek, akkor erős frusztrációid vannak. Nem. Úgy éreztem, hogy úgy gondolja, hogy itt van valamilyen kis kulturális stáb, és van fél órája, és járt a fejében nyilván itt rendezett Magyarországon színházba. És hát teljesen világos volt, hogy ebből nem jön ki egy értelmes beszélget, és akkor finoman elmondtam neki, hogy szerintem ennek akkor értelme, hogyha egyenrangú partnerként beszélgetünk. Én már nem szoktam hozzá, hogy úgy beszélgessek, mint egy mikrofonálvány, úgyhogy szerintem ezt most hagyjuk.
És mit reagált?
Hát meglepődő, tehát ő azért egy nagyon komoly
nem
rendező.
Nem szedte össze magát, és mondta, hogy oké, akkor figyelek.
5 perc múlva elkezdtünk lebontani, és akkor visszajött a feleség, és mondta, hogy akkor csináljuk, kezdjük újra.
Na de ez a kérdésem, ha még benne van, Dória.
Benne van.
Hogy te neked, hogy volt ilyen belső önbizalmad? Tehát hol van, nem volt ez az önbizalmad?
Úgy, ugye, én íróként ezt
tehát ebből az alternatív világból?
Igen, mint alkotó ember léptem ebbe a tévé, és tulajdonképpen ez a kettős, nem vagyok tudathasonlásos, de ez a két szint, vagy ez a két tevékenység, ez a kétfajta gondolkodás, ez elkezdett mind a kettő úgy létezni bennem, hogy nem gubancolódtak össze. Tehát abból nagyon sok alkotó, kreatív energiát tudsz kiszedni, hogyha ahelyett, hogy írott műveket létrehoznál, mondjuk föl összepakolsz egy tök jó műsort, vagy rendezel. A kettő dolog nem kell, hogy összevesszen, általában a társadalmi elvárása az, hogy
csak egy
te
legyen.
Egy valamit csinálsz, és akkor abba sokáig sokat, akkor lehet, hogy nem is vagy olyan kitűnő, de egy idő után mindenki tudja, hogy te az vagy, és íze. Nekem ez eleve nem tetszett, meg nem ilyen a természetem. Tehát kialakult aztán ebből a tévézésből, főleg amikor az RTL-be meg ugye már ott ilyen komoly igazgatói pozícióba hívtak, tehát kvázi...
Ne szaladj előre.
Főnökszerű lett az ember, hogy tulajdonképpen lezártam azt a másikat, nem hagytam, hogy sérüljön. Hasznomra volt, mert egyébként akár egy üzleti típusú gondolkodásban behozhatatlan előny lehet az, hogy te alkotó típusú ember vagy, ha ettől nem gyengülsz el. Az alkotó erő pedig a legnagyobb erő.
Annyira érdekes, hogy ezt mondod, bocs, Zori, mert hogy én ezt fel is írtam, ezt a kérdést, hogy akinek ilyen sok titulusa van, vagy ilyen sok mindennel foglalkozik, az nem gyanús-e? Mert hogy mi, a társadalom ugye alapvetően valóban így áll hozzá. Ahogy mondod, döntse el, hogy írni akar, tévézni, kulturális menedzsmentet, brandet építeni, valamit döntsön, mert így nem tudjuk bekategorizálni, túl sok a halmaz, túl kezelhetetlen a dolog.
Figyelj, tulajdonképpen én jártomba keltembe, azt gondolom, hogy ezt én azért megúsztam, talán azért, mert sikerült néhány olyan dolgot csinálni, ami nem szar, és aki nem kedvel, attól se hallottam még olyat, hogy de egyébként ez egy kétségtelen veszély.
Ma már nincs polihisztor, nem hiszünk benne, érted?
Hát figyelj, a polihisztor az valami más. A polihisztor az egy olyan összegző, szintetikus tudással rendelkező, rendkívül művelt ember, akik nem nagyon mozognak. Amikor én jártam a bölcsészkarra, már akkor is tulajdonképpen az, hogy 20 évvel korábban kik tanítottak ott, vagy hogy alap dolog volt, hogy te latinul, görögül, franciául, németül, angol, tehát ez volt a beszálló dolog. Érted? Tehát, hogy körbenéztem, mondjuk az én tanárom megfelelt épp a Géher István, Shakespeare zseniális, de az utolsó mohikánok egyike volt. Szóval, érted, ez a szövegromlás, ez folytonos, ma már a kultúra nem annyira menő, sőt, egy kicsit a szélesebb néptömeg számára egy gyanús, magába forduló gyanús öncélú dolog, amit valamilyen módon fönn kell, vagy el kell tartani, már pedig kultúra nélkül fejreállunk, és megrohad a világ. Tehát egy büdös nagy káosz marad.
Hát igen, de ez kommunikáció kérdése, hogy mit kapnak éppen az emberek az arcukba, hogy magyarázzák nekik, így van, hogy az mi a kultúra.
Média is, televíziók, de az írott sajtó nagy része lassan, szisztematikusan elköveti azt a hibát, hogy már azt se tudja definiálni, hogy a celeb mit jelent, mert celeb B, celeb D, celeb E, celeb F kategóriájú, abszolút nem képernyőre való, tehát azért abba gondoljatok már bele, hogy szerintem a rádió is valamennyire, de ez egy
muzeális műfaj.
Az egy muzeális is nagyon menő, modern dolog, csinálunk. De a tévé az egy, még mindig az emberek többsége, egyébként minél távolabb vagy a fővárostól, minél kevésbé vagy elereszte pénz, annál inkább igaz, ezt a klasszikus limbek magatartást folytatja. A tévé az neki a, ha nem is a proféta, de
az a kapcsolódás a világgal.
A magyarul a mintákat onnan szedi. Tehát a tévéknek halálosan, komolyan gondolom, hogy még mindig óriási feladata van, és szerepe és felelőssége lenne, és minthogyha ez elfelejtődött volna. Ez pedig a szélesebb néptömegek elárulása a véleményem szerint.
Hát ez egy nagyon, nagyon erős felvetés, és ezt köszönjük is, hogy megtetted. Innen fogjuk folytatni. A Szabó Stein Imrével mindenképpen maradjatok velünk.